hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az elemzők minden várakozását meghaladta a kiskereskedelmi forgalom márciusi növekedése, amelyet a jelentős reálbéremelkedés mellett az üzemanyagoknak az iráni konfliktus és a barátság kőolajvezeték leállása miatti pánikvásárlása magyarázott. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 8,4, az üzemanyag kiskereskedelemben 20,6%-kal bővült az értékesítés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője kommentárjában az üzemanyag pánikvásárlások hatását emelte ki a kiskereskedelmi forgalom kiugró márciusi növekedésében, amely a kimagasló éves ütem több mint 40%-át jelentette. A kiskereskedelmi forgalom 8 hónapja bővül, amire a koronavírus járvány kitörése óta nem volt példa, írja az elemzés. Szakmai alapon működő politika mentes szolgáltató kamarára van szükség, reagált a leendő Tisza kormány agrár- és élelmiszergazdasági miniszter jelöltje Papp Zsolt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének lemondására. Bóna Szabolcs csütörtökön a Facebook oldalán azt írta, a lemondás első lépésként rendben van, most jön a politika mentes sététel. A kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja, át kell világítani a költéseket, felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert, meg kell vizsgálni a feladatokat, demokratikus választási rendszert kell kialakítani, hangsúlyozta a miniszterjelölt. Szakmai alapon működő szolgáltató kamarára van szükség, egy köztestület célja a tagjainak az érdekképviselete szolgálata és a működésükben a segítségnyújtás, fogalmazott Bóna Szabolcs. Papp Zsolt szerdán jelentette be, hogy országgyűlési feladatai miatt lemond a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki posztjáról, átvette képviselői mandátumát, és az új ciklusban az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. A lakásépítések száma 4,3%-kal, a lakásépítési kedv pedig a kiadott engedélyek alapján 64%-kal nőtt idén az első negyedévben, ezáltal gyorsuló pályára állhatnak 2026-ban a lakásépítések, ami hozzájárulhat a gazdaság élénküléséhez is, közölték elemzők a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A KSH közlése szerint az első negyedévben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kommentárjában ismertette, túl lehetnek a mélyponton a lakásépítések és az építési kedv is egyértelműen növekedésnek indult, hiszen éves összevetésben 3400-ról 15000 fölé ötszörösére nőtt az új építésű lakások és házak kínálata. Mivel ezek az eladó ingatlanok csak a jövőben kapnak használatba vételi engedélyt, ezért az előzetes várakozásoknak megfelelően a lakásépítések az idén gyorsuló pályára állhatnak. A szakember arra is kitért, hogy már minden település típusnál 1 millió forint felett van a lakások és házak együttes medián négyzetméter ára. Magyarországon jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége 2010 óta, ugyanakkor az idei áprilisi adatok szerint másfélszer annyi üzemanyag vásárolható az uniós átlagkeresetből, mint a magyarból, derül ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Az üzemanyagok megfizethetőségét vizsgáló elemzésben kiemelték, még 2010-ben egy havi nettó átlagkeresetből mintegy 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni Magyarországon, addig idén az iráni konfliktust megelőzően ez az érték már elérte a 900 litert, és a védett árak bevezetése miatt a mutató azóta is csak mérsékelten csökkent. Az Európai Unióban 2010-ben csak nem háromszor annyi üzemanyagot lehetett venni egy havi átlagkeresetből, mint Magyarországon. Idén áprilisban ugyanakkor az iráni konfliktus következtében csak másfélszer annyi üzemanyagra volt elég egy uniós átlagkereset. A konfliktus előtt 1670 litert vehettek az uniós átlagkeresetből, ez a válság hatására 1350 liter alá csökkent, de így is mintegy 460 literrel magasabb az uniós átlag, mint a V4 országokban. Uniós átlagfizetés mellett még piaci környezetben is kevésbé érződik az üzemanyag drágulása, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató. 11. alkalommal rendezte meg a Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdisziplináris Konferenciát a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara. Az elmúlt két évtizedben a sajátos nevelési igényű gyerekek száma drasztikusan megemelkedett. A találkozón a kar munkatársai és nemzetközi szakemberek mutatták be kutatási eredményeiket. Előtérbe került a mesterséges intelligencia alkalmazása is a gyakorlatban. Mező Katalin főszervezőt hallják.
Különleges bánásmód az elég széles terület, ami nagyon sok témakörben megközelíthető, akár jogi, akár gazdasági, akár gyógypedagógiai, akár pedagógiai, pszichológiai, kultúr-antropológiai oldalról, hiszen egy olyan területet fed le, ami elég nyitott arra vonatkozóan, hogy mindenféle kutatási tapasztalatok megjelenhessenek. Foglalkoznak itt a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével, nevelésével, a tehetségesekkel, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral, de a különleges bánásmód témáját akár olyan széles területen is érinthetjük, ami már nem csak pedagógiai oldal, hanem társadalmi jelenségek, mint például a harmadik világbeli embereknek a helyzete. A konferencia elsősorban a Neumann János program által hirdetett témákat próbálja megközelíteni. Például a környezetvédelemmel, környezettudatosságra, neveléssel foglalkoznak, és előtérbe kerül a digitális technológia és mesterséges intelligencia használata, ami nagyon-nagyon sok lehetőséget jelent a különleges bánásmód módot igénylő személyek segítségében. Robottechnológiákról is szó volt már a konferencián. Olyan robottechnológiák, amik korábban nem voltak, például a Lui vagy a Luna robotok, ami kifejezetten a kommunikációs készséget fejleszti, vagy a figyelmet, vagy a gondolkodási képességeket, de ugyanígy megjelennek a korábbi robotok, például a Beepot vagy a Bluebot. Volt egy nagyon érdekes előadás, ami arról szólt, hogy a mesterséges intelligencia hogyan állít elő például különböző fejlesztőeszközöket.
A szakmai elit kiválóság díjában részesült rendezvényszervezés kategóriában Pataki Péter, az Egyháztáji Vásárok társszervezője, a debreceni sokadalom megálmodója. A díj azért is különleges, mert az egyik termelő terjesztette fel rá. A részletekről Pataki Pétert hallják.
Egy elég érdekes helyzetbe kerültem, amikor ezt a díjat nekem ítélték, mert ugye a szakmai elit egy nagyon régi közösség, és az egyik termelőm portékáját kóstolták meg. Ők ugye úgy szokták csinálni, hogy körben mennek az országba különféle vásárokon, megkóstolják, kipróbálják, és utána egy eléggé komoly zsűri azt mondja, hogy igen vagy nem, hogy jó vagy nem, és akkor, hogy ez az adott szakmába hol helyezkedik el. És az egyik termelőmnek a portékáját pont megkóstolták, és akkor ő bekerült ebbe a közösségbe, és ő méltónak találta arra, hogy engem felterjesszen erre a díjra, és utána ez a szakma a zsűri megnézte, hogy a rendezvény szervezésen belül én hol helyezkedek el, és aztán küldtek nekem egy gratulációt, hogy én ezt megnyertem. Először nem nagyon fogtam fel, hogy ez milyen súllyal rendelkezik, de amikor elmentem Szombathelyre ezt átvenni, azért láttam, hogy ez nem csak olyan, hogy ezt valakinek odaadjuk, hanem azért eléggé komoly szűrőn kell átmenni, hogy valaki ezt megkapja, úgyhogy én nagyon örültem, hogy ezt most már úgymond mások is látják, hogy amit csinálok, az jó.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
És bengő szerszámtok verjétek, Úr tisztességét ezekben nézzétek, úgy örüljetek. Az egész földön az mi lélek vagyok, az valami fús leheleti vagyok, Úrnak ez órán dicséretet mondjuk. Minden vigadjon, nagy szerencséjét a szent nép ezt mondá, az pogán népet, hogy igen megrontá. 150. énekben ezt hagyá, mert urát áldá.
Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Csak az nem fél, kit a remény.
esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldást, békességet kívánok, sok szeretettel, Dobos Ágoston, békésszentandrási református lelkész vagyok. Öröm számomra, hogy kedves Európa Rádió hallgató, ide figyelsz most az áhítatra, de nem is rám, hanem Isten ígére figyeljünk most együtt a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti újszövetségi ige szakaszra. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 8. rész első 11 versét olvasom. Aki nagyon figyeli a Bibliaolvasó kalauzt, észreveheti, hogy ez két napnak az összefoglalása, azért, hogy a hétvégén még egy ószövetségi ige szakasz is sorra kerülhessen, más rész pedig, hogy nagyon összetartoznak ezek a szakaszok, alig lehet őket egymástól elválasztani. Miközben olvasom az igét, figyeljünk arra, hogy milyen csodálatos ígéreteket fogalmaz meg nekünk itt Isten. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát elővetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Amen. Azt kértem, hogy figyeljünk Isten ígéreteire. Nem tudom, hogy hány ígéretre lettél figyelmes. Én hármat emeltem ki a mostani ige szakaszból. Az egyik egy csodálatos ígéret, hogy nincs kárhoztatás. Így kezdődött az ige szakasz, hogy nincs semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Hát micsoda csodálatos ígéret, ha mi Jézus Krisztusban vagyunk, ha mi hiszünk benne, ha kérjük, hogy az ő szent lelke lakjon bennünk, és igyekszünk neki tetsző életet élni, hisszük azt, hogy érettünk, helyettünk, miattunk a kereszten meghalt, feltámadott, akkor nincs már kárhoztató ítélet, tehát elítélő nyilatkozat nincs ellenünk. Milyen felszabadító érzés az is, amikor valaki tudja, hogy az erkölcsi bizonyítványa az makulátlan. De még felszabadítóbb érzés, amikor azt mondjuk, hogy a mennyei erkölcsi bizonyítványunk makulátlan. Semmiféle elítélés nincs ellenünk. Ehhez nekünk csupán egyet kell tennünk, elfogadnunk Krisztus kegyelmét, és benne élni. Kérni azt, hogy az ő szent lelke járjon át bennünket. Jézus maga bátorított, és azt mondta, add mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Kérte-e már igazából Jézus szent lelkét az atyától? Ha még nem, kérd most. Ha pedig kérted, jól teszed, és ezért naponta adj hálát, és naponta kérd velem együtt, az ősi heidelbergi káténk hitvallása szerint. A másik ígéret, amelyet felfedeztem ebben az ige szakaszban pedig, azt mondja, hogy ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint. Tehát lehet lélek szerint élni. Az egész ige szakaszban ott van a feszültség és az ellentét, a test szerint való élet, vagy a lélek szerint való élet. És a test szerint való élet az valóban a romlásra, a halálra vezet, a lélek szerint való élet pedig a békességre, a szeretetre, az életre. Lehet nekünk lélek szerint élni, ennek a kulcsa megint ugyanaz, kérd Isten szent lelkének kiáradását az életedbe. És végül egy végső csodálatos ígéretet kaptunk, amely sokszor elsikkad a mindennapok sürgese forgása közepette, pedig életünk legnagyobb problémáját érinti, a halálfélelmet. És azt mondja Isten ígérete, hogy ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Istennek semmi sem lehetetlen. A legnagyobb félelmünket így teszi semmissé. Ezért adjunk hálát imában. Köszönjük Istenünk csodálatos ígéreteidet, hálát adunk, hogy a mennyei erkölcsi bizonyítványunk lehet makuláta nem azért, mert azok vagyunk, hanem mert az Úr Jézus Krisztus tette azzá a kereszten és a feltámadásával. És köszönjük azt, hogy bár küszködünk ebben az életben a test szerint való járás ellen, de köszönjük, hogy lehetséges lélek szerint járnunk, így kérünk, hogy járj át bennünket Jézusnak lelke, és majd az utolsó napon, amikor elérkezik annak az ideje, támasz fel bennünket, még akkor is, hogyha szétporlattak csontjaink, ha szétporlatt testi részecskéink vannak, nálad semmi sem lehetetlen. Köszönjük ezt, Atyánk. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Lábnyomok. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mondta, ott járt én velem. de ahogy az út végén visszanéztem, ittam ott csak egy pár lábnyoma látszott. Éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden napot leszel velem. S most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben. Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látott csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak.
Esti mesénk következik. Manka. Hogyan tépte kétfelé Manka a tündérkendőjét? Reggelente a rabló háromféle fűszerből készült teát iszik, mégpedig azért, hogy biztos legyen a keze, gyors a lába és éles a szeme. Manka, holnapra már nincs teának való, csupán egy levélke van a zsákban, mondta Rúcájsz. Manka megbízta csibészkét, hogy vigyázzon a barlangra, és útnak indult, hogy összeszedje a háromféle fűszert. Amikor az irtványra ért, hangos kiabálást hallott. Ha nem adod vissza, amit elvettél, összekeverem az utakat, hogy sose találsz haza. Manka a sári erdő fái között az irtásra nézett. Ketten álltak ott, egy tündér és egy fiatal lány. A lány Korszót tartott a kezében, színültig szedve szederrel. A tündér meg el akarja venni a szedret, a lány azonban nem adja, és könyörög a tündérnek. Add nekem ezt a korszószedret, hogy hamar a férhez mehessek. Mit érdekel engem, hogy férhez mész-e vagy sem? Mondja kissé haragosan a tündér, és egyre azon igyekszik, hogy kiüsse a korsót a lány kezéből. Manka odafutott a sari erdőn keresztül. Miért irigylett tőle azt a kis szedret? Kérdezte a tündértől. Közelebb lépett hozzá, és körülnézett, nincs-e valahol egy szederfaág. A tündér befutott az erdőbe, de még visszanézett, és megfenyegette a lányt. Ezt még megkeserülöd? Ne félj tőle, mondta a lánynak Manka. Csak arra ügyelj, hogy hol tölte előtt, ne menjél az erdőbe. A tündér majd megfeledkezik a dologról, hiszen csak 4 hétig tart az emlékezete. És mivel, hogy szóba elegyedett a lánnyal, megkérdezte tőle. Hogy hívnak? És mondd, hogyan segít a szeder a férhez menésben? Lucának hívnak, mondta a lány. És hogy Bárdosnál, a jicsini mészárosnál szolgál. A szolgálatáért keveset kap, s a korsó szedret egy 6-osért eladja. Így gyűjtögeti össze a pénzt, hogy meglegyen a kenyére való és a kelengyére való is. Ki a vőlegényed? Kérdi még Manka. Luca köröket rajzolt a levegőbe, forgó kerekeket. Hát a Tóni, hegyinél a Borgazdánál fuvarozza a hordókat. De már mennie kellett, mert a mészárosné szemrehányást tesz neki, ha elmarad. Manka elgondolkodott. A tündér gonoszsága miatt nem jöhetsz többé az erdőbe, de hogy ne károsodj túlságosan, Csibészke visz majd neked néha egy kevés szedret a kalapjában. Luca elkezdett hálálkodni. Manka azonban nem várta ki a végét, hanem elment, hogy megszedje a 3 féle fűszert. Alig, hogy Luca hazatért, Bárdos mészáros rámordult a hentes bárd mellől. Csak hogy jössz, hol csavarogtál? A mészárosné meg a kassa mellől szólt rá. Igen, csak belejöttél az erdőn való csavargásba. Luca örömében, hogy Mankától kalapszámra kapja majd a szedret, nem vigyázott a nyelvére. Hiszen úgy sem leszek sokáig maguknál. Nincs csak. Csodálkozik a mészáros meg a mészárosné. 4 hét múlva ugyanis Tónival megüljük a lakodalmat, mondta Luca. Aztán ment a dolga után. Bárdos mészáros belevágta a bárdot a tőkébe, a mészárosné meg becsapta a kasszát. Hallottad? Hát el akar tőlünk menni, mondta a mészáros. Hol kapok még egy ilyen lányt? Kérdezte a mészárosné. Úgy jár a keze, mint a motolla. Na, majd csak megtaláljuk a módját, hogyan kössük ide, szólt a mészáros, és elgondolkodott, csak hogy semmi nem jutott eszébe. Bezzeg a mészárosnének. Belenyúlt a kasszába, kiszámolt 50 aranyat, és gyorsan a köténye zsebébe rejtette. Majd kiabálni kezdett, mint ha égett volna a ház. Hagyj az ördög vigyen el! Azonnal gyere ide! Luca odafutott. A mészárosné meg ráripakodott. Azonnal add ide azt az 50 aranyat, amit elloptál a kasszából! Én? Ilyet meg Luca. A mészáros is haragra gerjedt. Olyan hangon szólalt meg, mint amikor a bárd belehasít a tőkébe. Jól láttalak, én is! És megfenyegették Lucát, hogy törvény elé viszik. Sőt, még a faluban is elhíresztelik a dolgot, ami nagy szégyenére lesz az egész rokonságnak. Védelmet hiába várt Luca, mert egy mészárosnak és egy mészárosnének jobban adnak a szavára, mint egy szolgálólánynak. Amikor már Luca a félelemtől majd meghalt, a mészárosné hirtelen feléje fordult. Én, Lucácska, mindent elfelejtek, ha leszolgálod azt az 50 aranyat nálunk. Hát halálomig kellene szolgálnom, sírta Luca, és csak a ravatalomon mehették férjhez. Ott hagyták Lucát sírva, és elmentek a kertbe körtét szedni. Nem sokára megszólalt a csengő az ajtó fölött, és a szobába lépett Csibészke. A kalapja tele volt szederrel. Minek nekem már a szeder? Szólt Csibészkéhez Luca. Vagy kocsira való hoznál is nem tenne neki 50 aranyat. Vett egy keveset a szederből, hogy enyhítse vele a bánatát, aztán elmesélte Csibészkének, hogy sohasem megy férjhez, mert a mészároségtán fog szolgálni élete végéig. Csibészke pedig végighallgatta, majd visszament a rejtekadó erdőbe a császári országúton. amikor Rumcász meghallotta, hogy a mészáros és a mészárosné milyen rútul bánt Lucával, így szólt. Nem hagyom én ezt annyiba. Körbe-körbe járkált a barlangban, és törte a fejét, hogyan fordíthatná jóra a mészárosék ármánykodását. Amikor kigondolta, így szólt Mankához és Csibészkéhez. Nem kell hozzá három ember, elintézem egyedül is. Aztán a rejtekadó erdőnek abba a végébe ment, ahol a vaddisznók tanyáztak. Megzörgette a bozótot, hogy haragra gerjessze őket. Amikor a vaddisznók előjöttek, így szólt hozzájuk. Ha közületek kettő eljön velem Hicsimbe, annyi makkot rázok le nektek a fáról, hogy tavaszig elég lesz. A vaddisznóknak nem nagyon volt kedvük a városba menni, de végül két kan ráállt, hogy elmegy. Rumcájsz reggelig várt, hogy a Jicsimbe vezető utak kiürüljenek, majd a két vaddisznót a városba terelte. Egyenesen Bárdos mészáros házához mentek. A bolt már nyitva volt, de nem volt benne egy teremtett lélek sem. A mészáros a hátsó szobában reggelizett, a mészárosné meg akkor ébredezett. Rumcájsz a vaddisznókat titokban a boltba vezette, és azt mondta nekik. Feküdjetek a pultra, de úgy, mintha az életnek egy cikrája sem volna bennetek. A vaddisznók lefeküdtek. A többi már megy, mint a karikacsapás, mondta nekik Rumcájsz. Ha eljön a kedvező pillanat, majd szólok. S jó maga a boltajtó mögé kuporodott. Bárdos mészáros megitta a kávéját, és előre jött a boltba. Két vaddisznót látott a pulton, és elcsodálkozik. Hiszen én senkitől se kértem feketén húst. Na, talán a feleségem. Megfente a kését a fenőacélon, és Munkához akart látni. Az ajtó mögül ekkor kiugrott Rumcájsz. Te nagyobbik! Ugorj egyenesen a mészáros lába közé! A disznó leugrott a pultról. A mészáros két térde közé furta magát, úgyhogy a mészáros úgy ült rajta, mint valami versenylovon. Most pedig ezt a vaddisznót háromszor végigkergetem a piac célen. Így kívánunk jó reggelt Jicsim városának, mondta Rumcájsz. Bárdos jaj veszékelt, és könyörgőre fogta a dolgot, mert egy disznón lovagló mészárosnak nincs többé tekintélye a városban, és egy font húst sem tud majd eladni. Oda futott hozzájuk a mészárosné is. Abban a pillanatban leugrott a pulttól a másik disznó, és nagy hirtelen a hátára kapta. És téged, mészárosné, végig hurcoltatlak a piac tér másik oldalán, mondta Rumcájsz. Bárdosné azt kiáltozta, hogy ez olyan szégyen lenne, hogy még az unokáin is nevetnének a városban. A kiabálásra odajött Luca. Rumcájsz a mészáros és a mészárosné elé állította a lányt. Hát, ha Lucának elengeditek az 50 aranyat, akkor mehettek. Bárdos és Bárdosné azt válaszolták, hogy szívesen elengedik, csak maradjon minden titokban. Aztán megegyezésképpen rácsaptak a húsvágó tőkére. Csak ezután vezette vissza Rumcájsz a két vadkant a rejtekadó erdőbe. Luca vidáman hozzáfogott, hogy összeszedje batyujába a kevéske holműját, mivel hogy estére el akarta hagyni a házat. Csak hogy a mészárost és a mészárosnét, amikor megszabadultak Rumcájsztól, egyre jobban elöntötte az epe. Ó, te szerencsétlen, ügye fogyott, rikoltotta a mészárosné. Más bizony elbánt volna azzal a rablóval. A mészáros csak megvonta a vállát, és azt mondta, hogy másnak is megállna a tudománya, ha disznóval a lába közt. Minden rám marad, kiáltotta a mészárosné, és azon törte a fejét, hogyan rontsa el újra azt, amit Rumcájsz helyrehozott. Bármire nézett a boltban, elfogta a méreg. Elment hát az erdőbe töprengeni. Ott üldögélt az étványon, de nem csillapodott a haragja, mert nem jutott eszébe semmi sem, hogyan is árthatna még jobban Lucának. Egyszer csak előtte termett egy furcsa teremtmény. Hát te ki vagy? Ilyet megbárdosni. Tudom, mit akarsz, bár egyetlen szóval sem mondtad, szólt éles hangon a furcsa lány. Hát, tudod, akkor adj tanácsot, kapott a szón a mészárosné. Nekem is van elszámolni valóm Lucával, kuncogott a furcsa lány. Lehajolt a bokor tüvébe, egyik kezébe egy kis esti harmatot vett, a másikkal pókhálót szedett föl a fűről. A tenyerében mindezt összegyúrta, és hip-hop, egy kendőt nyújtott át a mészáros nénak. Add oda ezt a kendőt Lucának, ajándékozza meg vele a vőlegényét, hogy legyen mivel integetnie a lakodalomban. A mészárosné megnézte a kendőt. Egy beszegetlen kendő volt. Nem számít, minden tanács jól jön, gondolta magában. Amikor Bárdosné hazajött az erdőből, Luca már várta, és vidáman így szólt. Búcsúzom maguktól, mesterné asszony. A keserű szolgálatból Tónihoz megyek, 3 hét múlva pedig megtartjuk az esküvőt. Bárdosné nyelt egyet, átadta Lucának a kendőt, és így szólt. Védd el ezt a vőlegényednek, hogy legyen mivel integetnie a lakodalom. Luca elvette a kendőt, és boldogan elment. Alig csukódott be mögötte az ajtó, így szólt Bárdos mészáros. Ezt jól elintézted, kibújt a szolgálat alól, s a lakodalmat is megtartják. A mészárosné nem szólt egy szót sem, csak erősen arra a furcsa lányra gondolt a 3. írtványról. Luca találkozott Tónival. Éppen egy üres kocsi bakján ült. Luca felugrott hozzá. Hát itt vagyok. Holnap az utolsó kalap szedet is elküldik a rejtekadó erdőből, s amint eladom a piacon, megyünk a paphoz, hogy kihirdessen bennünket. Tóni akkorát pattintott az ostorával, hogy majd megsüketültek, a lovak nekiíramodtak. Egyszer csak megzökkent a kerék egy kövön, és Luca észbe kapott. A mészáros néban megfordult a borjú, egy kendőt küld neked a mennyegzőre. Tóni alig érintette meg a kendőt, furcsán káprázni kezdett a szeme. Megállította a lovakat, és kész csoda, hogy rá nem csapott az ostorra Lucára. Hogy kerülsz te ide a bakra? Nem kocsikáztatok én akárkit. És lekergette Lucát a kocsiról. Luca utána szólt, mert azt hitte, hogy Tóni tréfál. Látni se akarlak többet. Kiáltotta hátrafordulva Tóni. A kendővel búcsút intett Lucának, és a lovak közé csapva elindult lefelé a dombról. Luca egy pillanatra megtorpant, sehogy sem tudta felfogni, vajon miért változott meg ennyire Tóni. Aztán visszament a boltba Bárdosékhoz. De gyorsan visszajöttél, szólt oda neki a pénztárból a mészárosné, és úgy viselkedsz, mint egy özvegy. Luca fogta a sarokba állított cseprűt, és ment szomorúan a dolga után. A mészárosné a pénztárban megpengette a hatosokat, hadd csengjenek, s nagy elégedetten azt mondta a mészárosnak. Te bezzeg, semmire sem mentél volna. Én viszont tudtam, hogy járjak túl az eszén. Itt marad szolgálni, és a lakodalomból se lesz semmi. Másnap Csibészke hozta az utolsó kalapszedret. Köszönöm, te már nem kell, mondta Luca. Minek is lenne? És bánatában mindent elmesélt Csibészkének. Csibészke elvezette Lucát a rejtekadó erdőbe Mankához és Rumcájszhoz. Rumcájsz igazságos haragjában akkorát csapott egy fatönkre, hogy ketté hasadt. Ha a mészárosoknak 2 vaddisznó nem volt elég, hát majd egy egész csordával kelek útra, szólt Rumcájsz. Csak hogy Manka a könyökénél fogva visszatartotta. Ez az egész nem mészáros észreval. Luca, milyen volt az a kendő, amelyet a mészárosné Tóninak küldött? Hát nem volt valami szép a széle, be se volt szegve. Amint ezt Manka meghallotta, egy muhavánkost nyomott Rumcájsz kezébe, és azt mondta, fogd és ülj le, a kendőt ugyanis egy tündér szőtte, és tündérrel újat húzni nem férfinak való. Amint feljön a hold, majd én nekilátok. Aztán visszaküldte Lucát Hicsimbe, hogy ott várjon rá reggelig, amíg rendben nem jönnek a dolgok. És mivel a hold éppen felkelt a hegyek alkotta bölcsőjéből, Manka megvetette Rumcájsz és Csibészke ágyát, majd útra kelt a tündérhez az írtványra. Az írtvány szélén letört a szederbokorról egy ágat, az ággal a kezében egy boróka mögé állt, és várt. Megérkeztek a jó tündérek, és táncra perdültek a holdfényben. Amikor a hold lenyugodott, akkor kezdtek táncba a gonosz tündérek. Hajnal hasadáskor ért az írtványra az éles hangú tündér. Manka kilépett a boróka mögül, és úgy tett, mint a szedret szedne. A tündér rá kiáltott. Nem mész onnan? Te is porul akarsz járni, mint Luca? Manka a fülére mutatott, hogy nem hallja, mert kendő van a fején. A tündér közelebb ment hozzá. Ahogy odaért, Manka a szederindával hurkot vetett a tündérre. A tündér megpróbált kiszabadulni a hurokból, de a tüskékben megakadt. Addig nem engedlek el, amíg meg nem mondod, hogyan hozhatjuk helyre Luca dolgát. A tündérek félnek a szederinda tüskéitől, ezért inkább engedelmeskednek. Azt a kendőt, amelyet a mészárosnének adtam, ketté kell hasítani, szólt a tündér. És könyörgött, hogy Manka engedje szabadon. Manka azonban nem engedte, mert először meg kellett tudnia, vajon a tanács hasznos-e. A szederindával, akár egy gyeplővel Manka elvezette a tündért Hicsinbe. Először a borgazda udvarába mentek. Tóni éppen a hordókat rakta föl a kocsira. A tündértől kapott kendő csücske kikandikált a zsebéből. Tóni csodálkozott, hogy őt keresik, de Manka azt mondta neki, fogsz te még jobban is csodálkozni. A tündér nyaka körül a hurokkal rájuk szólt. Ne húzd az időt! Tedd a kendővel azt, amit mondtam! Majd, ha mindenki együtt lesz, szólt Manka, és szorosabbra vonta a tündéren a hurkot. Te pedig, Tóni, vigyél el minket a mészárosékhoz. Tóni mindkettőjüket felültette a kocsira. A lovak ugyancsak szaporázták a lépést, mert érezték, hogy tündér ül a hátuk mögött. A mészárosékhoz akkor érkeztek, amikor a gazdasszonyok bevásárolni szoktak. Éppen nyitották a boltot. Manka, Tóni és a tündér előre furakodtak. Bárdos, a mészáros meglepetésében a bárd fokát kezdte köszörülni. A mészáros némek kétszer is becsapta a kasszát. Mit akartok itt? Előkerült Luca is, aki hátul az udvaron söprögetett. Úgy nézett Tónira, mint egy festett képre. Tóni meg, mintha a halálos ellenségére nézett volna. El is fordult Lucától. Aztán ostorával a csizmája szárára csapott. Miért hívtál ide, Manka? Elérkezett a megfelelő pillanat, mondta Manka, és kétfelé hasította a tündér kendőjét. Abban a pillanatban, mint a hályog esett volna le a Tóni szeméről, derékon kapta Lucát, és forogni kezdett vele, amíg bírt a szusszal. Hát itt az én igazi menyasszonyom! És akkor Manka megoldotta a hurkat a tündér nyakán. A tündér kibújt a hurokból, és a jicsini gazdasszonyok közt utat törve magának kilibegett a boltból. Az emberek meg utána fordultak, keresztet hányva magukra, hogy a rossz elkerülje őket. A tündér után Manka is kiment. Megforgatta a szederágat is, így szólt az asszonyokhoz. Ez többet ér 7 keresztvetésnél. Manka után Tóni és Luca is kimentek. Oda kiáltott Hicsin polgárainak. Készítsétek a pántikákat, lakodalom lesz! A mészáros és a mészárosné egyedül maradtak a boltban. A kampókon és a polton ott a sok hús, ám egy fontot sem adtak el belőle. Ettől fogva az a szóbeszéd járta a jicsini gazdasszonyok között, hogy bárdosék áruját a tündér megrontotta. Amikor Manka hazament a barlangba, Rumcájsz vidáman így szólt hozzá. A szajkótól már mindent tudok. Fogta a pisztolyát, megtöltötte makkal, és egy díszlövést adott le Manka tiszteletére.
A nap lement, az éjbe állt, álom jő a szememre, jó Istenem, viselt gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait közt nyugodjak, add csendesét szüleimnek, add csendesét mindenkinek, ámen.
esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.